Köszönt, mindjárt megkedvelte Richard úr. Bájos, határozott fiatal hölgy, de a férjét úgy vettem észre, nem szívlelte a gazdám. Manapság furcsa ízlésük van a kisasszonykáknak és a másik pár. Nem tudok sokat mondani róluk, szőr. Kedves, szép pár, azt hiszem, Richard úrnak örömetelt bennük, de nem gondolnám, hogy... És a vénina habozva elhallgatott. Mondja csak tovább, Lenskomb. Hát igen, Richard úr sohasem rajongott a színpadért. Egyszer azt mondta nekem. Nem éltem, hogy sok ember mit eszik a színházon. Színész élet, balond élet. Színészeknek még az a kis eszük is elmegy, ami másnak van. Az erkölcsöknek sem tesz jót, a színészeknek nincs arányérzékük. Richard úr nem úgy értette ezt, hogy Rosamund kisasszony és a férje... Értem, Lenskomb, értem. És a látogatások után a Bernetti úr maga is elutazott. Előbb fivérét, majd húgát, Mrs. Lanskenetet kereste fel. Ezt nem tudtam, szőr, csak annyit említett, hogy meglátogatja Timothy urat, és aztán még átmegy valami Szent Marybe. Pontosan így van, nem emlékszik, hogy mondott-e valamit ezekről a látogatásokról, miután hazaérkezett. Lenskomb gondolkodott. Nem tudom, nem hinném. Örült, hogy itthon van. Utazni máshol lakni, mindez nagyon fárasztotta. Emlékszem, hogy ezt meg is mondta. Más nem mondott például azokról, akiknél volt. Lenskomb a homlokát ráncolta. Richard úrnak szokása volt, hogy néha, hogy is mondjam, szóval mormogjon. Ilyenkor, mintha mormogva hozzám szólt volna, de inkább önmagának beszélt. Alig ügyelt arra, hogy én is ott vagyok. Mert, hogy nagyon régen, nagyon jól ismert engem. Ismerte és bízott magában Lenskomb. Csak hogy én alig emlékszem már arra, amit mondott. Valami olyasmiről volt szó, hogy nem tudja elképzelni, hogyan hágott a pénz nyakára. Ez Timothy úrra vonatkozhatott, azt hiszem. Majd ilyesmit is mondott. A nők 99 féle módon tudnak bolondot csinálni magukból, de századszor annál agyafurtabbak. Ő még azt is mondta, csak a kortársak hiszik el az embernek, ha őszintén elmondja a gondolatait a fiatalok ellenben, azt gondolják, hogy az öregek fantáziálnak és össze-vissza beszélnek. Később így szólt, de már nem emlékszem, hogy milyen összefüggésben. Nem szép dolog csapdákat állítani emberek számára, de nem tehetek mást. Lehetséges szőr, hogy ez a másodkertésznek szólt valami barackklopás szerepelt abban az időben. Entisztel úr azonban azon a véleményem volt, hogy ez nem a másodkertészre vonatkozott. Még néhány kérdés után elbocsátott a Lenskombot, és mélyen elgondolkodott a hallottakon. Tulajdonképpen semmit sem tudott meg, semmi újat, de egy-két új, figyelemreméltó mozzanat mégis akadt. Nem sógornőjére, Modra, hanem húgára, korára gondolt, amikor azt mondta, hogy a nők bolondok is, agyafurtak is tudnak lenni egyszerre. És kora volt az, akit beavatott képzelgéseibe. Csapdákról beszélt. Vajon kiknek állított csapdákat? Entwistle úr hosszan latolgatta, Mit is mondjon el Helennek? Végül elhatározta, hogy teljesen bizalmába fogadja. Mindenek előtt megköszönte, hogy összeírta Richard Holmiát, és magára vette a háztartás gondját. Meghirdették, hogy a ház eladó, és jelentkezett is néhány vevőjelölt, aki nem sokára megérkezik, hogy szemlét tartson. Magánemberek? Attól tartok, hogy nem. A Fiatal Nők Keresztény Egyesülete érdeklődött, aztán még egy ifjúsági klub, végül a Jefferson Trust, amely a gyűjteményét szeretné elhelyezni. Szomorú, hogy a ház már nem fog otthonul szolgálni senkinek, de a mai körülmények között valóban alig alkalmas már lakás céljára. Azt szerettem volna kérdezni, kedves Helen, hogy nem tudna-e itt maradni, amíg el nem kell a ház? Vagy nagyon kényelmetlen lenne ez a maga számára? Nem. Sőt, egyenesen kedvem lenne rá. Május előtt nem akarok Ciprusba utazni, és szívesebben vagyok itt, mint Londonban, ahogyan eredetileg terveztem. Szeretem ezt a házat, talán azért, mert Leo is szerette, és mindig boldogok voltunk, amikor itt laktunk. Még egy okom van rá, amiért szeretném, ha itt maradna. Van egy barátom, a neve Hercule Poirot. Helen felkapta a fejét. Hercule Poirot? Szóval maga azt hiszi, hogy ismeri Poirot? Csak hallottam róla. Egyszer egyik barátom hozzáfordult, de én azt hittem, hogy Poirot régen meghalt. Dehogy halt meg, sőt, nagyon is virgonc. Persze nem fiatal már. Hát fiatal alig, ha lehet. Helen gépiesen beszélt. Arca sápadt, vonásai feszültek voltak. Nagy megerőltetéssel tudta kimondani. Azt hiszi, hogy korának igaza volt, hogy Richardot meggyilkolták? Andrészül úr mindent elmondott, ami a lelkét nyomta, öröm volt gyónni a Helen előtt, egy tiszta fejű nő előtt. Miután befejezte, Helen így szólt. Az ember azt hinné, hogy lázálom ez az egész, és mégis gondolkodóba esik. A temetést követő éjszakán Mod és én is ugyanezen töprengtünk. Folyton azt mondogattuk magunknak, hogy kora hisztériás, de mégis azon vívódtunk, hát ha igaz, amit mondott, aztán korát meggyilkolták. Én igyekeztem meggyőzni magamat, hogy a két tragédia között nincs összefüggés, lehet, hogy nincs is, de ó, bárcsak biztos lehetnék ebben. Homályos, bonyolult minden. Igen, bonyolult, de Poirot nagy egyéniség és zseniálisan ért bonyolult ügyek kibogozásához. Pontosan tudja, hogy mit szeretnénk, megnyugvást, azt is tudja, hogy rémképek rabjai vagyunk. De ha nem így van. Miért mondja ezt Helent? Kérdezte Andrészl úr erélyesen. Nem tudom, rossz érzés fogott el. Nem azért, amit Cora akkor mondott. Valami más. Valami, amiről már akkor éreztem, hogy nincs rendben. Nincs rendben, hogy értsem. Éppen ez az, nem tudom megmagyarázni.
Valakivel kapcsolatos, aki a szobában volt?
Igen, igen, valami ilyesmi. De nem tudom, hogy ki vagy mi.
Borzasztó érzés. Miért lenne borzasztó, inkább érdekes, nagyon érdekes. Helen maga okos nő. Ha maga észrevett valamit, annak jelentősége van.
Igen.
De nem emlékszem, hogy mi volt az. Minél jobban szeretnék visszaemlékezni.
Ne kínozza magát.
Így nem lehet rájönni. Hagyja. Akkor előbb-utóbb hirtelen eszébe jut majd, és ha eszébe jutott, azonnal értesítsen.
Megteszem. Gilchrist kisasszony
Erélyes mozdulattal fejébe húzta a fekete filc kalapját, és visszasimította helyére egy kikívánkozó őszülő hajtincset. 12 órára tűzték ki a nyilvános hatósági vizsgálatot, most 11:20 mutatott az óra. Szürke szoknyájához és kabátjához fekete blúzt vett fel, amelyet most vásárolt, egy pillantást vett a tükörbe, úgy látja, hogy jó benyomást kelt. Szívesen öltözött volna teljesen feketébe, de ez túlságosan sokba kerül, körülnéz a tiszta kis hálószobában, melynek falain tucatnyi tájkép függ, különböző halászfalvak, tengerparti motivumok, és mindegyiken rajta az odafirkált aláírás Cora Lanskenet. Az egyik festményen kettelve pihent meg a szeme. Polfexan kikötője. Az egyik polcon kifakult fénykép állt a fűzfához. Gilchrist kisasszony szeretettel simogatta meg szemével kis teázójának képmását és felsóhajtott. A kapucsengőjének hangja riasztotta fel álmodozásából. Jaj nekem, mondta Gilchrist kisasszony, hát ez ki lehet? Kilép a szobájából, esélyett a kissé korhat lépcsőkön, a csengő újból megszólal. És ugyanakkor a látogató türelmetlenül kopogtat is. Gilchrist kisasszonyt valamilyen okból idegesség fogja el, önkéntelenül meglassítja a lépteit, majd vonakodva az ajtóhoz megy, közben állandóan nyugtatva magát, hogy semmi ok sincsen izgalomra. Fiatal hölgy áll a kapuban, elegáns gyászruhában, kezében kis utitáskával. Amikor észrevette Miss Gilchrist ilyet pillantását, gyorsan így szólt. Gilchrist kisasszony, Lanskenetné húga vagyok, Susan Banks. Jaj, igen, persze, nem tudtam, hogy kegyed, azt tessék bejebb sétálni, vigyázzon a fogasra, kissé útban áll, igen, erre tessék, nem tudtam, hogy lejön a hatósági vizsgálatra, különben készítettem volna valamit, kávét, teát. Susan röviden mondta, úgyse kérek semmit, úgy látom, hogy megijesztettem, sajnálom. Hát igen, valóban megijedtem egy kicsit, de csak idegesség az egész, pedig különben nem szoktam idegeskedni. Meg is mondtam az ügyvédnek, hogy nem félek, és szívesen maradok egyedül a lakásban, és valóban nem félek, de ez a nyilvános vizsgálat, és mindenfelé jár az eszem. Minden hangra összerezzenek. Fél órával ezelőtt is megszólalt a csengő. Alig bírtam rákényszeríteni magamat, hogy az ajtóhoz menjek. Igazán csacsiság, hiszen a gyilkos őrizkedik attól, hogy visszajöjjön ide. Hát miért is tenné, tényleg csupán egy apáca volt, aki az árvák otthona számára gyűjtött. Úgy megörültem, hogy 2 shillinget adtam neki, bár nem vagyok római katolikus, de a kis nővérek csak ugyan jó munkát végeznek a szegényekért. Foglaljon helyet, kérem, Mrs. Banks. Ja, igen, igen, persze, Banks. Vonattal jött? Nem, kocsival. Ez az utca olyan keskeny, hogy tovább mentem a főúton. Hamarosan találtam valami elhagyott bányaszerű helyet, ahová be tudtam hátrálni. Igen, ez tényleg nagyon keskeny utca. Kocsik sohasem hajthatnak be ide. Nagyon csendes része a falunak, aki itt lakik, magányosan él. Gilchrist kisasszony megborzongott, mikor az utolsó szavakat kimondta. Susan Banks körülnézett a szobában. Szegény Cora néni, mondta. Mindenét rám hagyta, ugye tudja? Igen, tudom. Entwistle úr mondta. Remélem, jó hasznát fogja venni a bútoroknak. Úgy hallottam, hogy nem régen ment férhez Mrs. Banks, s manapság nagy megterhelés, ha az embernek be kell rendezkednie. Néhány nagyon szép darab maradt Lanskenetné után. Susannak kételjei voltak, nem bízott Cora ízlésében. Eddig vagy sekélyes, modern, vagy olyan antik bútorokat látott a házban, amelyekről lerít, hogy a műbútorasztalos kontár volt. A bútorok itt maradnak, mondta. Mi már berendezkedtünk. Árverést fogunk tartani, Ha csak maga nem szeretne valamit, Gilchrist kisasszony, természetesen nagyon szívesen. Kissé zavarba jött és elhallgatott, de a Gilchrist kisasszony egyáltalán nem volt zavarban, arca felragyogott. Ez nagyon kedves magától, Mrs. Banks, ez igazán nagyon kedves. Köszönöm, őszintén köszönöm, de lássa, nekem is megvan a magam holmia. Elraktároztam, amíg egy szép napon újból szükségem nem lesz rá. Képeim is vannak, amelyeket apámtól örököltem. Azelőtt volt egy kis teázom, de a háború elvitte, fájdalmas veszteség volt, de nem mindent adtam el, mert reméltem, hogy újból lesz egy kis otthonom, úgyhogy a régi dolgok raktárba kerültek apám képeivel együtt. Egy tárgyat, egyetlen egyet mégis szívesen megtartanék, ha már olyan kedves velem, és ha nem bánja. Lanskenetné kis teázó asztalkáját. Nagyon a szívemhez nőtt. Mi mindig azon teáztunk. Susan enyhe borzadájjal pillantott egy kis zöld asztalra, amelyen nagy bíborvörös festett klematiszok díszelektek, és gyorsan kijelentette, hogy örömmel engedi át Gilchrist kisasszonynak. Nagyon szépen köszönöm, Mrs. Banks. Attól félek, hogy túlságosan sokat is kaptam, Lanskenetné. Rámhagyta a gyönyörű képeit, az ametiszt melltűjét is. Azt hiszem, már azt sem szabadna megtartanom. Ugyan, dehogy is, hát persze, hogy tartsa meg. Ugye megnézi az összes dolgokat, vagy talán a hatósági vizsgálat után? Úgy gondoltam, hogy itt töltök egy-két napot, és az alatt majd mindent elintézek. Itt aludna? Igen, van valami akadálya? Dehogy is, Mrs. Banks, dehogy nem. Majd áthúzom az ágyamat, én magam szívesen alszom itt a kereveten. És a koranéni szobája? Hát miért ne aludjam abban? Lanskenetné szobájában ott aludna. Mert hogy ott történt a gyilkosság, ne féltsen attól, Gilchrist kisasszony. Én sem vagyok félős természet. Nyilván már nem, rendbe hozták a szobát. Gilchrist kisasszony megértette a kérdést. Természetesen Mrs. Banks az ágyneműt elküldtük a mosodába, és Panterné meg én magunk súroltunk fel mindent. Bőven van tiszta ágynemű, de jöjjön fel és nézze meg a saját szemével. Elindult a lépcsőn, és Susan követte. A szoba, amelyben korát megölték, frissen, takarítottnak, tisztának látszott, és nyoma sem volt benne semmi komorságnak, amit talán várt volna az ember. A bútorzat a fogadószobához hasonlóan itt is kevert és stílustalan volt, a kandalló felett olajfestmény függött. Testes piros pocsgás leányzó éppen fürdőbe lép. Susan megborzongott, amikor a képre pillantott, és Gilchrist kisasszony megjegyezte. Lanskenetné férje festette. Lenn az ebédlőben sok képe lóg. Borzalom. Igen, magam sem kedvelem ezt a stílust, de Lanskenetné nagyon büszke volt a férjére, mint festőre, és úgy találta, hogy nem értékelik kellően a műveit. Hol vannak koranéni saját képei? Az én szobámban akarja látni őket? Gyilkrész kisasszony büszkén mutogatta meg kincseit. Susan megjegyezte, hogy koranéninek úgy látszik, a tengerparti falvak voltak a kedvencei. Igen, férjével együtt évekig élt Bretagne-ban, egy kis halászfaluban, a halászbárkák nagyon festőiek, ugye? Nyilván, mormolta Susan. Cora Lanskenet festményeiből képes levelező lapsorozatot lehetne csinálni, gondolta magában, olyan részletekbe menően, és olyan banálisan vannak színezve. Sőt,
Az a gyanú ébredt benne, hogy talán Karenin éppenséggel kis levelező lapokról másolta a gyönyörűségeit. De amikor kifejezést adott gyanújának, Gilchrist kisasszony nagyon megbántódott. Lánszkönetné mindig természet után festett. Egyszer csak nem napszúrást kapott, mert nem akarta abbahagyni a munkát, amikor a megvilágítás különösen jó volt. Lánszkönetné igazi művész volt, mondta a Gilchrist kisasszony szemreányúan. Majd órájára pillantott, mire Susan gyorsan így szólt. Igen, indulnunk kell. Messzire megyünk. Hozzam elő a kocsimat. Gilchrist kisasszony azonban megnyugtatta, hogy alig 5 percnyi járásról van szó, tehát gyalog indultak útnak. Közben találkoztak Entwistle úrral, aki vonattal érkezett és elkísérte őket a községházára. Sok idegen volt jelen, de a vizsgálat szenzációktól mentesen zajlott le. A halott agnoszkálásával kezdődött, aztán az orvos nyilatkozott a sérülések természetéről. Semmi nyoma sem volt annak, hogy az áldozat ellenállt volna, nyilván altatószerek hatása alatt állt, amikor váratlanul megtámadták. A halál minden valószínűség szerint legkésőbb 3:30-kor következett be. Az orvos 2:30 közé tette a lehetőséget. Miss Gilchrist elmondta, miként bukkant a tetemre, majd egy rendőr és Marton felügyelő tett vallomást. Az ügyészi megbízott röviden összefoglalta az esetet. A bizottság 1-2-re meghozta határozatát, ismeretlen személy vagy személyek által elkövetett gyilkosság. Ennek is vége volt, ismét kint álltak a napsütötte téren. 1/2 tucat fényképezőgép kattogott körülöttük, Entwistle úr a fogadó felé vezette Susant és Gilchrist kisasszonyt, ahol már megrendelte a villás reggelit az ivó mögötti kis külön szobában. Azt hiszem, közepesen főznek, mondta mentegetőzve. De a fogások ízletesnek bizonyultak. Miss Gilchrist 1-2 cipogott és olyasmit mormolt, hogy szörnyű tragédia, de később felvidult és jó étvágyjal nyelte a pörköltet, miután Entwistle úr megitatott vele egy pohár sherryt. Nem is sejtettem, hogy itt találom, Susan, mondta az ügyvéd. Együtt jöhettünk volna. Tudom, azt mondtam, hogy nem jövök le, de aztán úgy éreztem, hogy mégis itt kell lenni valakinek a családból. Felhívtam George-ot, de azt mondta, hogy nagyon el van foglalva, és képtelen elszabadulni. Rosamundnak próbája van, Timothy bácsi pedig mozdulni sem tud, mint rendesen, így hát magam vállaltam a család képviseletét. És a férje? Greg nem távozhat abból az undokboltból, majd Gilchrist kisasszony megütközését látva magyarázóan hozzátette. A férjem egy gyógyszertárban dolgozik. Miss Gilchrist ugyan nem tudta összeegyeztetni Susan eleganciáját azzal a ténnyel, hogy a férje kiszolgál a pult mögött, mind a mellett összeszedte magát és kijelentette. Ó, igen, miként Keats a nagy költő. Greg nem költő, jelentette ki hűvösen Susan. Majd hozzátette. Nagy terveink vannak a jövőre. Kettős vállalkozásba fogunk. Kozmetikai szalont létesítünk, és mellé a laboratóriumot különleges készítmények gyártására. Ez már igen, mondta Gilchrist kisasszony helyeslően. Úgy, mint Elizabeth Arden. Aki azt hallottam, grófnő, vagy Helen Rubinstein a grófnő. Egy gyógyszertár, tette hozzá kegyesen, nem olyan közönséges volt, mint a többi, mint egy rövidárú kereskedés, vagy egy fűszerüzlet. Magának teázója volt, Gilchrist kisasszony, ugye? Igen. És Gilchrist kisasszony arca felragyogott. Eddig eszébe sem jutott, hogy a fűszfához teázót is boltnak lehet tekinteni. Egy teázó szerinte az előkelőség teteje. mindjárt áradozni kezdett a Fűszfához című teázóról. Enkisztől úr, aki már eleget hallott erről a témáról, máson járatta a gondolatait. Észre sem vette, hogy Suzanne már másodszor kérdezt tőle valamit, majd felriadt és mentegetőzve mondta. Bocsásson meg, kedves Suzanne, nagybácsia Timothy járt a fejembe, kisé aggódom érte. Timothy bácsiért? Felesleges. Nem hiszem, hogy komoly baja van. Nagy hipohonder, ennyi az egész. Igen, igen, igaza lehet. Bevallom, hogy nem is érte aggódottam, hanem a feleségéért. Amint hallom, megcsúszott a lépcsőn, és kificamította a bokáját, ágyban fekszik, és Timothy szörnyű állapotban van. Mert most neki kell törődnie Maud nénivel, nem pedig Maud néninek vele. Higgy el, csak jót fog tenni az öregnek, mondta Susan. Igen, igen, magam is azt hiszem. De fog-e törődni Mauddal? Ez a kérdés. Egyetlen cseléd sincs a házban. Kész pokol ez a helyzet idős emberek számára, mondta Susan. Valami úcska kastélyban élnek, ugye? Entisztül úr bólintott. Kisé arciasan léptek ki a fogadóból, de az újságírók, akiknek a támadására készültek, már eltűntek. Kora háza kapujában azonban néhány rendőri riporter várakozott Susanra, aki Entisztel úr védnöksége alatt egy-két semmit mondó szóval lerázta őket, majd a két nő bement a házba. Entisztel úr pedig visszatért a fogadóba, ahol rendelt szoba várt rá, másnapra tűzték ki a temetést. A kocsim még mindig a kőbányában van, mondta Susan egészen, megfeledkeztem róla, majd később beviszem a községbe. Gyökriszt kisasszony aggodalmasan így szólt, de ne nagyon későn, mire besötétedik, legyen itthon. Susan nevetett. Remélem nem gondolja, hogy a gyilkos még itt tólálkodik a közelben. Nem, nem hiszem, válaszolta Gilchrist kisasszony kisé zavartan. Már pedig azt hiszi, gondolta magában Susan, micsoda ötlet. Gilchrist kisasszony eltűnt a konyhában. Gondolom, korán szeretne teázni, kérdezte előbb. Fél óra múlva jó lesz, Mrs. Banks. Susan úgy gondolta, hogy fél négykor még kisé korai teát inni, de Gilchrist kisasszony iránti könyörületből, aki jelenlegi idegállapotára nyilván a teában kereste a balzsamot, és kedveskedni is akart neki, így válaszolt. Teljesen magára bízom, kedves Gilchrist kisasszony. A konyhából vidám tányérzörgés hallatszott, Susan pedig bement a fogadószobába. Alig töltött ott néhány percet, amikor megszólalt az ajtócsengő, majd ütemes koppogást hallott. Susan kiment a halba, Gilchrist kisasszony pedig kötényébe törülgetve lisztes kezét megjelent a konyha ajtajában. Ja, Istenem, ki lehet az? Újabb újságírók, mondta Susan. Szegény Mrs. Banks, folyton zavarják ezek a tolakodó emberek, ó, sose törődjék vele, majd én elintézem őket. Éppen egy kis briost akartam csinálni uzsonnára. Susan az ajtó felé indult, Mrs. Gilchrist pedig bizonytalanul áldogált a konyha küszöbén. Alig hanem attól fél gondolta magába Susan, hogy a baltás gyilkos áll kint. De kiderült, hogy egy idősebb úriember, a látogató megemelte a kalapját, amikor Susan ajtót nyitott, barátságosan mosolygott, és bácsikás stílusban így szólt. Mrs. Banks, ha nem csalódom. Igen, nevem Guthrie. Alexander Guthrie. Lelkületné barátja, régi jó barátja. Kegyed az unokahúga, ha nem tévedek. Susan Abernathy. Úgy van. Miután tehát megállapodtunk egymásról, megállapítottuk, hogy ki kicsoda, megengedi, hogy beljebb kerüljek. Természetesen. Götti úr gondosan letisztogatta a cipője talpát a lábtörlőn, belépett a halba, körülményesen levetette a kabátját kalapjával együtt, egy kis diófa állványra helyeztem, majd követte Suzanne-t a fogadószobába. Szomorú ügy, mondta Gotti úr, bár nem jól állt neki a szomorúság, mert nyilvánvalóan jobban szeretett vidám arcot vágni, mint bánatosat. Nagyon szomorú ügy. Éppen erre jártam az országnak ezen a táján, és úgy gondoltam, hogy a legkevesebb, amit tehetek, ha megjelenek a vizsgálaton, és természetesen a temetésen. Szegény kora. Szegény csacsicska kora. Házassága első napjai óta ismertem. Élénkeszű lány volt, és nagyon komolyan vette a művészetet. Pierre Lanskeletet is nagyon komolyan vette, mint művész, úgy értem. Mindent összevéve, Pierre nem volt rossz féli kora számára, néha-néha félre táncolt őkem, talán tetszik érteni, kedves nagyságos asszonyom, hogyan gondolom, de kora szerencsére úgy fogta fel, hogy ez vele jár egy művész egyéniségével. Pierre művész, tehát immorális, sőt, nem vagyok biztos benne, hogy kora nem ment-e ezen is túl. Pierre immorális, tehát művész. Szegény kora minden józanságát elvesztette, a művészi dolgokról volt szó, bár egyebekben kijelentem kegyennek, hogy kora nagyon értelmes, agyafurtan értelmes is tudott lenni. Igen, mindenki ezt mondja. Én magam nem ismertem őt. Persze, persze. Kora teljesen elszigetelte magát a családjától, mert az nem értékelte az ő drága látos Pierre-jét. Nem lehetett szép lánynak mondani, de volt benne valami. Társaságában kellemesen érezte magát az ember. Sosem lehetett tudni, mit fog mondani a következő pillanatban, és azt sem, hogy naivitása valódi-e, vagy csak megjátsza. Sokszor megnevettette az embert. Az örök gyerek, ez volt kora. És valóban utolsó alkalomkor, amikor láttam, szabályos időközökben meglátogattam a férje halála után, ismét úgy viselkedett, mint a gyermekkorát élné. Suzanne cigarettával kínálta Gottri urat, de az öreg gavallér elhárította. Köszönöm szépen, de nem kérek, kedves. Nem dohányzom. Biztosan kíváncsi már, miért vagyok itt. Hát, hogy őszinte legyek, lelkiismereti kényszer hozott ide. Néhány héttel ezelőtt megígértem korának, hogy meglátogatom. Ez rendszerint évenként egyszer történt, de újabban az volt a bogara, hogy a helyi árveréseken képeket vásárol, szerette volna hallani a véleményemet azokról. Én ugyanis műkritikus vagyok. Persze kora vásárlásai többnyire szörnyű balfogások voltak, de mindent összevetve nem volt rossz spekuláció, amit csinált. Ezeken a vidéki árveréseken potom pénzért lehet képhez jutni, és néha a keret többet ér annál, amit a képért kérnek. Természetesen a fontosabb alkalmakkor hozzáértő vásárlók is megjelennek. Nem valószínű tehát, hogy az ember elcsípjen egy mesterművet. De éppen a napokban néhány fontért cserélt gazdát egy kis kuip, melynek egy derék kisgazda volt a tulajdonosa. A képnek megvan a maga furcsa története, azelőtt egy öreg ápolónőjé volt, attól a családtól kapta ajándékba, amelynek egyik tagját éveken át ápolta. A családnak fogalma sem volt a kép értékéről. Az új tulajdonos később unokaöccsének ajándékozta a képet, aki kis birtokán gazdálkodott, és akinek megtetszett a ló a képen, bár egyébként piszoktól ragadós öreg vacaknak tartotta. Igen, igen, ilyesmi előfordul néha, és kora nagyon magabiztos volt abban, hogy ért a képekhez. Persze nem értett. Tavaly megkért, hogy nézzek meg egy Rembrandtot, amelyet felfedezett. Egy Rembrandtot. Kijelentem, hogy még másolatnak is csapnivaló volt. Ellenben szertett egy csinos Bartalozzira. melynek viszont az a baja, hogy foltos lett a nedvességtől. Ennek ellenére sikerült eladnom 30 fontért, amitől Kora mindjárt vérszemet kapott. Mint említettem, nem régen írt nekem, hogy valamelyik árverésen egy primitív olasz mesterműve került a birtokába, amelyet nagyra tart, és amelyet meg kell tekintenem. Megígértem, hogy megteszem, és most itt vagyok. Alig, hanem ez az, mondta Susan, és a háta mögötti falra mutatott. Gatti úr felállt, feltette a szemüvegét, a kép elé lépett, és néhány percig tanulmányozta. Szegény drága Kora, mondta. Van itt még egy csomó más kép is, szólt Susan. Gatti úr szemtelenül végignézegette a megboldogult reményteljes műgyűjtő kincseit. Néha-néha sóhajtott egyet, vagy sziszegő hangokat hallatott, végül levette a szemüvegét. A piszok, majd Susan meglepett mozdulatára magyarázan hozzátette, a piszok, amely belepi a régi képeket, néha csodákat tud művelni. Regényes patinával vonja be a legszánalmasabb műalkotásokat is. A Bartolozzi amolyan vaktyúk is talál szemed dolog volt szegénykora, de a képvadászat színfoltokat varázsolt az életébe. Ezt meg kell hagyni. Igazán állás vagyok a sorsnak, hogy nem kell lerombolnom az illúzióit. Az ebédlőben is vannak képek, mondta Susan, de azt hiszem, mind a férjétől származnak. Gotti úr megborzongott és védekező kézmozdulatot tett, ugyebár nem kényszerít, hogy újra megnézzem őket, sajnos azok a bizonyos akt stúdiumok annak idején, de sok mindenről tehettek. Ilyen irányban persze sohasem sértettem meg Kora érzelmeit, aki odaadó, nagyon odaadó élettársa volt férjének. Nos, kedves nagyságos asszonyom, túlságosan sokat elraboltam az idejéből. De maradjon még, Gatti úr. Igyon egy csésze teát, azt hiszem, mindjárt hozzák. Nagyon lekötelez. És Gatti úr azonnal visszaült a helyére. Bocsásson meg egy pillanatra, megnézem, mi a helyzet a konyhában. Gilchrist kisasszony éppen az utolsó briósokat szedte ki a sütőből. A teástálca már megterítve állt a konyhasztalon. A teáskanna fedele éppen halkan zörögni kezdett. Egy bizonyos Gotri úr van itt, meghívtam teára. Gotri úr? Ó, igen, Lanskenetné jó barátja, ismert műkritikus. Milyen szerencse, hogy sok briós csináltam, és van egy üveg házi eperlekvárunk, és mindjárt elkészítem a teát. Kérem, Mrs. Banks, ne fáradjon azzal a nehéz tálcával, mindent elintézek. De Susan már vitte is a tálcát, úgyhogy Miss Gilchristre csak a kanna maradt. Miután Gilchrist kisasszony és a vendég köszöntötték egymást, mindhárman asztalhoz ültek. Fejedelmi briós, mondta Gotti úr. És remek lekvár, amit ma a boltokban kap az ember. Gilchrist kisasszony kipirult az örömtől, a dicséret nem csupán udvariaskodás volt, hiszen úgy ment minden, mint a karikacsapás. A fűszfához szelleme lebegett a teásasztal felett. Nyilvánvaló volt, hogy ez Miss Gilchrist igazi eleme. A kínálásban is kitett magáért,